Jó napot kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Bogárdi Szabó István, református püspök, a Zsinat lelkészi elnöke, és Gáncs Péter, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök püspöke. A beszélgetést felvételről hallják, püspök uraknak jó napot, köszönöm, hogy elfogadták a meghívást. 500 éves a reformáció. Hogy lehet 500 év történetét és jelentőségét elmagyarázni egy embernek, akinek az emlékezete meg a tudata 50-et is nehezen fog át, nemhogy 500-at? Gáncs Péter.
Hát talán úgy, hogyha ezt egy folyamatnak tekintjük, tehát mi nem szeretnénk 500 évet visszarepülni az időbe, bár az is jó, ha tisztázzuk, hogy mi is történt 1517. október 31-én Wittenbergbe. Minket azt foglalkoztat, hogy ma, 21. században az a fajta lelki forradalom elindult 500 éve, az mennyire tudja még ma is átjárni Európát, mennyire tud abban segíteni, hogy Európa újra megtalálja a gyökereit, az identitását, a küldetését a világban. Tehát én azt gondolom, hogy a reformáció az egy mindig is aktuális mozgalom, egy, ha úgy tetszik, ébredési mozgalom volt a kereszténységen belül, ami elindított egy olyan forrongást, aminek aztán persze voltak keményebb ütközetei, konfliktusai, de van is egy ilyen dokumentum most, hogy a konfliktustól a közösség felé vagyunk úton. Én nagyon remélem, hogy ezt fogjuk megélni az 500. esztendőben.
Bogárdi Szabó István.
A konkrét kérdésre válaszolva, és tényleg leszökítve a képet, egyszer mutattak nekem egy szőlőtőkét, és azt mondták rá, hogy ez legalább 600 éves. És a tulajdonos egy kitűnő szőlészborász szakember elkezdte magyarázni, hogy ez már milyen mélyre ment le a talajba, hogy terjeszkedik el, és az összes élettani körülményt elsorolta. Aztán, amikor látta, hogy már nem értem, mert szaknyelven beszélt, akkor azt mondta, hogy tudja mit, megkínálom egy pohár borral, ami ebből készült. Tehát, hogy 500 évet nem lehet végigmondani, 50-et se lehet végigmondani, szerintem még a tegnapi napunkat se tudjuk aprólékosan, de hogy milyen gyümölcse van neki, van egy gyümölcse, tereme most is, éle még ez a mély gyökérzet, ez lesz a következő esztendőnek a nagy kérdése, hogy akik ebből táplálkoznak, ezt gondozzák, fontosnak tartják, a saját maguk mostani 21. századi életébe meg tudnak-e mutatni ebből valamit.
Gáncs Péter lelki forradalomról beszélt. Milyen a lelki forradalom, mert az sem minden nap éli át az ember. Lehet, hogy van olyan, aki még egyet se élt át életébe.
Hát talán legjobb visszamenni ahhoz a forráshoz, ahonnan az egész egyház elindult, ahonnan fakad ez az első pünkösd, amikor valójában az történt, hogy mondhatom, egy kommunikációs forradalomnak is, amely rágyóban szólhatok, hogy megjelentek Krisztus tanítványai, a Szentlélektől át forrósítva, és úgy tudtak Isten szeretetéről bizonságot tenni, hogy azt az emberek megértették, és ebből lett egy nagy forrongás, mindenki azt élte át, hogy ez most neki szól, ez őt szíven ütötte, így van szó szerint a Bibliában. Amikor Péter elkezdett ott beszélni, Krisztus kereszthaláláról, megváltásáról, föltámadásáról, akkor mintha szíven ütötte volna őket ez a szó, és ebből indult el tulajdonképpen az a folyamat, aminek azt gondolom a reformáció is egy állomása, szoktuk egyfajta új pünkösnek nevezni, ami azóta is megismétlődött, hogy Isten szent lelke egyrészt megőrzi, másrészt megújítja az egyházat minden nemzedékben.
A megújítás mit jelent egy olyan szervezetben, aminek a szabályai nagyon szigorúak? Mit kell azon megújítani?
Nagyon nehéz a kérdés. Hát ha arra kell válaszolni, hogy nagyon szigorúak a szabályok, akkor erre először azt kell válaszolni, hogy a megújítás azt jelenti, hogy rájönnek az emberek, hogy nem is olyan szigorúak. Éppen most olvasok János apostol első levelét, csodálatos bibliai levél, a szeretetről beszél végig, de nagyon szép nyelven is, tehát nem negédes, mézes, mázos, hanem komolyan. És azt mondja egy helyen a levelében, hogy Isten parancsolatai nem nehezek. Amikor kiül az emberben az Isten szeretetének a csodálata, az ámulata, akkor egyszerre minden borzasztó, hideg, szigorú, merev, mint amikor egy házasságban elidegenednek egymástól a házas felek, és a legelemibb dolgok borzasztóak lesznek, hogy miért kell ezt csinálni, a formálissá válik minden. Tehát a megújításnak van egy ilyen aspektusa. De én azt mondanám, hogy ez inkább már csak következmény. Azok a vallásos fölforrósodások, nevezhetjük ezeket forradalmaknak, és a szó igazi értelmében, ha azt értjük rajta, hogy áthevülnek az emberek, Isten szeretetre hevülnek át, illetve megértik, és egzisztenciálisan rezonálnak is az isteni jelenlétre, akkor már úgy tűnik onnantól kezdve nem nagyon nehéz azokat a kérdéseket is fölvetni, hogy igen, akkor mit kíván meg ez az életforma? Hogyan lehet ezt az életformát hitelesen, gyümölcsöző módon a másik ember javára megélni, úgyhogy ne azt érezze az ember, hogy egy tradíciónak, egy hagyománynak a rabszolgája, vagy múzeumőre, vagy felfényezője teljesen reménytelenül és hasztalanul.
Mást kíván meg a hívő embertől a reformáció után az életforma, mint a reformáció előtt az életforma? A mindennapi életben?
Inkább azt mondanám, hogy koncentrálta. Tehát ha csak Lutherre gondolunk, aki egy klasszikus középkori csúcskarriert fut be, egy fiatal mányász gyerek, paraszpolgár család gyereke, óriási tehetség, elindítják értelmiségi úton, jogász lesz belőle, van egy nagyon mély megrázó vallásos élménye, belép az ágostonos szerzetesek közé, de hát hamar egyetemi tanár is lesz belőle, mert okos valaki, és végig azt éli át, hogy ő minden feltétel teljesít. Tehát ha lehet azt mondani, hogy valaki a vallás gyakorlásban stréber volt, akkor utána stréber volt. Tehát mindent túl teljesíti, és mégis érsz, hogy itt valami nem stimmel. Na most voltak kortársai, akik azt a választ adták erre, hogy hát akkor le kell nyesegetni, ki kell dobni, kevesebb teherre, magasabbra száll a léggömb. De az igazi reformációs ez volt Luthernek, azt tudom mondani, részben a zsenialitása, részben a nagyisten ihletettsége, hogy arra jött rá, hogy koncentrálni kell, össze kell fogni. A lényeget kell megtalálni, és ha megtalálja az ember a lényeget, akkor az összes többi adódik hozzá. Igen, más mell lesz az ember, másképp szemlélődik, más dolgokat kezd el fontosnak tartani, más lesz az értékhierarchiája, máshova teszi a hangsúlyt. Hogyne, hát ez a kereszténységben a személyesen is, de közösségileg is mindig a nagy fordító.
Lefordítható vagy leegyszerűsíthető ez a folyamat egészen addig, hogy a lényeg akár egy mondatban is megfogalmazható? Gáncs Péter.
Hát legalábbis evangélikus belek meg kísérletet teszünk arra, hogy a 2017-es évnek legyen egy olyan mottója, ami talán fogható, bár nem könnyű fogalmakkal dolgozik, hogy Isten kegyelméből szabadok vagyunk. Ugye itt a kegyelem szó is olyan, amit nem biztos, hogy a ma embere feltétlenül jól ért, és a szabadság körül is rengeteg a félreértés. Itt pontosan arról van szó, amiről a püspök kollégám is beszélt, hogy rájönni arra, hogy az Isten nem kényszerít semmire, hanem a 10 parancsolat sem más, mint 10 szabadság, hogy élhettek szabadon Isten ajándékaival, és a reformációt tulajdonképpen azt a szabadságot adta vissza az embernek, hogy fölszabadult lelkiismerettel élhet a család ajándékával, a házassággal, ezért jött ki Luther, hogy a kolostorból is megnősült, és példás családi életet élt. Lehet a munkában is ajándékot látni, és nem egyszerűen csak valami nyűgöt. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a szabadság, ez valami olyan szó, amit érdemes lenne rehabilitálni, helyre tenni. Szabadon nem mindentől, hanem egyfajta olyan szabadság, ami azt jelenti, hogy egy Istenhez kötött lelkiismerettel vagyok szabad a másik ember számára is, és arra is, hogy az Istent az egész életemmel valamiképpen tiszteljem és imádjam, ezért beszél ugye Luther is az életisten tiszteletéről, és tágítja ki ezt a fogalmat, hogy nem csak az véget Isten tiszteleted, aki a templomban a liturgiát végzi, hanem az a takarító, aki jól elvégzi a munkáját, ez egy Isten tiszteletet végez, mert Isten teremtett világába a rendet, a tisztaságot szolgálja.
Ha nem mindentől szabadon, akkor mi ennek a szabadságnak a korlátja?
Hát mi úgy fogalmaztuk meg ezt, hogy ez egy nemzetközi motto, amit utána a Sülesszövetség tűzött ki, hogy Isten kegyelméből szabadon. Mi hozzátettünk még egy szót itt Magyarországon, Isten kegyelméből szabadon szolgálni. Ez egy kicsit paradox dolognak tűnik, de a szolgálat a mi számunkkal nem valami nyögvenyelős szolgálatot jelent, hanem hogy rájövök arra, hogy olyan valakit szolgálok, akinek a szolgálata számomra egy megtiszteltetés, egy rang, ha úgy tetszik, egy szabadság, hogy én Istent szolgálhatom, és ezáltal az életem nem lesz kevesebb, nem vagyok beszorítva, mint egy rabszolga valami gettóba, hanem én szabad vagyok arra, hogy az Istent szolgáljam a másik emberen keresztül is. De
azt mondta, hogy nem minden fogalmat lehet azonnal megérteni. A szolgálat fogalom, az mit akar ma? Mi az, hogy szolgálat? Ez az ember általában ma valamiféle lealacsonyító, bezárt és kihasznált tevékenységként fogja föl.
Az is.
Bogárdi Szabó István.
Az is, természetesen. Bocsánat, hogy ide belevágok a szóba. Van az Új Szövetség görög nyelvén egy kifejezés a szóra, diakónia, ez átszivárgott valamennyire a magyar nyelvbe is. Ez a felszolgálót jelenti. Ülnek az urak az asztalnál, és a diakónus felszolgál. Vagy menjünk tovább. Jézus megmossa a tanítványai lábát az utolsó vacsora előtt. Nem is értik, tiltakoznak, mert az ember önmaga felé hajló szívében, meg abban, hogy mindent szeretnénk önmagunkra irányítani, egyébként ez még a vallásban is időnként megjelenik, hogy Isten a termosztát, Isten a taxisofőr, Isten a lottöltös szám megmondó Isten, tehát betagoljuk Istent is az életünkbe, hogy följebb. Itt azonban van egy megfordítás, nevezetesen a keresztény ember ebben a nagy belső Istenhez fordulásában azt is fölméri, még ha nem is tudja teljes körön, de legalább érzi, átérzi, vagy megsejti, hogy az egész élete ajándékélet, az Istennel való kapcsolat, az azt jelenti Jézus szava szerint, hogy mindig többet kapunk Istentől, mint amit kérünk. Mindig többet ad. Mindig felette való bőséggel ad. És innentől kezdve áthatja, penetrálja az ember világszemléletét, önmagához, másik emberhez való viszonyát. Ez a mozgásforma. Nem az a kérdés, hogy én mit szerzek, mit kapok meg. Ha térek vissza Luther életfordulatához. Hát egy karriert épít. Ő szerez. Szorgalmas, tehetséges, igyekszik, megy fölfelé a ranglétrán, még ha embercsontból is van rakva, volt egy ilyen látomása, mert szerez. És talán azt lehetne mondani, hogy így is van az Istentől elfordult ember világa, hogy mindig harcolunk, brusztolunk, megvívjuk, az igazságért mindig harcolni kell, a jussunk az mindig kőkemény küzdelem, és egyszer csak belehasít valami, amiért kár elkezdeni harcolni, mert nem lehet kicsikarni, ezt mi kegyelemnek nevezzük. Tehát a kegyelem az ajándék, és amikor az ember rájön arra, hogy mindenem, ami van, én magam is, a reményem is, a jövendőm is, ajándékból van, az minden gyökerestől átforgat, onnantól kezdve a legalja, a szolgálat, mert jogos a kérdés, hát ez a legalja, kiszolgálat, beállt a sor végében, neki ez maradt, mi csak virítunk, a szolgálat és a legnemesebb lehetőségévé válik a kifejezésére annak, hogy én már másképp vagyok itt közöttetek, másképp vagyunk itt.
Jó, de akkor hogy leszünk győztesek, ha mi a szolgálatot tartjuk a legértékesebb tevékenységünknek?
Már győztesek vagyunk.
Pusztán azzal? Már éppen győztesek. Azzal, hát hogy ezt felismert?
Krisztus már győztes. Igen, mert az Urunk győztes. Tehát itt ez egy izgalmas kép, amit jó lenne, ha meg tudnánk ragadni, hogy mivel egy győztes csapatban vagyunk, mert a mi mesterünk győzött, és keresztének lenni azt jelenti, hogy Krisztus-szerűek vagyunk, valamiképpen ő utána megyünk, és mivel ő szolgál nekünk, és ő ajándékoz meg minket, ezért lehetünk szabadok arra, hogy másokat megajándékozunk, vagy másokat szolgáljunk. Ő előbb szeret, és előbb szolgál nekünk. Tehát valahol itt van a nagy titok, ugye a magyar nyelvben egy kicsit szerencsétlen az Isten tisztelet szól, mert ott úgy tűnik, hogy én vagyok, aki az Isten megtisztelem. De mondjuk a reformáció nyelvén németben a Gottesdienst van egy kétértelmű kifejezés, hogy Isten szolgál nekünk, mi is szolgálunk neki, de valójában az első lépést ő teszi meg felénk, és ez szabadít föl egy ilyen teljesítménykényszeres világban. A kegyelem szó tényleg jó lenne újra felfedezni, hogy az Isten engem először elfogad, és ez szabadít föl engem arra, hogy én is elfogadjam azt, hogy a másik embernek hát adjak minél többet tovább abból, amit én is úgy kaptam ingyen kegyelemből hitáltal.
Akkor hova tegyem azokat a gondolataimat, hogy a barátomnak jól lehet kevesebbet dolgozik, mégis nagyobb háza, nagyobb autója, a gyerekei jobb iskolába járnak. Ő a győztes, én meg a vesztes.
Hát nem biztos, hogy ő boldogabb azért, ez lehet, hogy csak én látom úgy, hogy ő egy sikeres ember, és ő meg lehet, hogy engem irigyel, de ezt nyilvánvaló, hogy elég szubjektív, hogy ki kit lát boldognak.
Ajánlom a hallgatóknak, ajánlom a hallgatóknak a 73. Zsoltárt a Bibliában, a Zsoltáros arról beszél, hogy eltűnődtem a gonoszok szerencséjén, ki is hegyezi a dolgot. Tehát nem is hagyjuk a barátainkat, mert a barátaink sikerének, előmenetelének örülünk, gratulálunk nekik, szépen élnek.
Ha csak nem vagyunk rájuk irigyek.
Most személyesen azt tudom mondani, sok mindenért kell könyörögnöm minden nap, hogy vegye el tőlem az Úristen. Valahogy az irigységet kivette az életemből, úgyhogy van sok egyéb rossz tulajdonságom, amivel rettenetesen küzdök, úgyhogy talán egy kicsit szabadon beszélek. Hagyjuk is most a barátunkat, nagyon örülünk neki, rendben van. De a gonoszok, kihegyezze a Zsoltáros a kérdést, akik így mondja, nagyon csúnya, de hát így van az eredeti szövegben, fölköpnek az égre, és cinikusan azt mondják, hogy mit tud az Isten? Nem tud semmit. Itt kell én ebbe a világba, kaparkúrtad, neked is jót, megy előre, törtet, és szerencséjük van, mondja a Zsoltáros. Én itt nyomorgok, beteg vagyok, elveszítek mindent, semmi nem lesz abból, amire igyekeztem. Ők meg életük végéig egészségesek, mindenbe sikeresek, amihez hozzáfognak, de gonoszok. És nem is igazán tudunk erre válaszolni. Úgy folytatja a Zsoltáros, hogy majdnem elcsúsztam már, mondja a Zsoltáros, mert elkezdtem rájuk irigykedni. Aztán mondja, bementem az Isten szent helyére, ott valami titokzatos, misztikus találkozás történt, és megértettem. De nem mondja el nekünk, hogy mit értett meg, csak annyit mondta, hogy azt hallotta Istentől, hogy veled vagyok. És innentől kezdve ez a feszítő, idegesítő kérdés, amiből még társadalmi igazságossági mozgalmat is lehet indítani, vagy lehet kívánni a gonoszok pusztulását, vagy lehet kárörvendeni, vagy lehet lajstromozgatni, és azt mondani, hogy na nem baj, majd az utolsó ítéletkor, amit összekapartál, neked majd ide jut. Vagy lehet azt mondani sztoikus módon Szenekával, hogy miért halmozod magadnak, porrá leszel, legfeljebb aranykoporsót csinálhatsz magadnak, többre nem viszed belőle. De nem ezeket mondja a Zsoltáros, hanem azt mondja, hogy bementem az Isten szent helyére, és egy mindent átértékelő, és egy mindent felülmúló másik dimenzióba léptem be, ahol nincsenek ilyen kérdések. Én csak ezt tudom mondani, biztos valaki tud valami bölcsebbet, okosabbat, erőteljesebbet mondan a mai embernek, én csak invitálni tudok mindenkit az Isten szent helyére, erre a másfajta megértése.
Ad-e a reformáció és annak gondolatvilága eligazítást, fogódzót olyan kérdésekben, mint a menekülés, a népvándorlás, a migráció, ma, amit ma élünk át?
Hát ugye Luther beszél arról, hogy a történelem az az Istennek az állalsza, a larva dei, ezt a latin kifejezés is használja. Vagyis ő föltételezi, hogy valamiképpen a történelmi folyamatok mögött ott sejthető a történelem ura. De nyilvánvaló, hogy most azt mondani, hogy az Isten akarata, hogy elindul fél Ázsia és fél Afrika Európa felé, ezt felelőtlenség lenne kijelenteni. De az biztos, hogy valamire figyelmeztetni akar minket ez a folyamat, amelynek most már egyre inkább mi is részesei vagyunk, hogy, hogy itt valami, valamit Európában elromlott, és itt van a nagy kérdés, hogy nem kéne egy új reformációt nagyon komolyan venni, nem csak szlogenszerűen, újra visszatérni valahogy ahhoz a, ahhoz a forráshoz, hogy megtanulni, megosztani Istennek a javait, mert az eléggé furcsa, hogy Európában az emberek hatalmas összeget költenek arra, hogy lefogyjanak, felesleges illóiktól szabaduljanak, miközben a világ másik fele azért indul el, mert nincs mit ennie, nincs mit innia. Tehát ha mi fölismernénk azt, hogy, hogy egy család tagjai vagyunk, és valójában a mindennapi kenyér valószínű mindenkinek jutna, hogyha ha nem az lenne a gond, hogy én túl sokat, ő meg alig valamit kap. Tehát itt azt hiszem, hogy minket egy nagyon-nagyon komoly önvizsgálatra indít ez az egész népvándorlás, és el tudom képzelni, hogy az Isten ezen keresztül is akar minket valamiképpen ébrezgetni. Nagyon furcsa volt, hogy ha már Luthert emlegetjük, ahogy ő például a törököt is úgy tekintette, akkor is volt érdekes módon ugye egy keleti bevonulás, vagy legalábbis veszélyként érte meg természetesen a keresztény Európa a törökök nyomulását, és ő abban is valamiképpen látta az Istennek a figyelmeztetését, büntetését, egy olyan kereszténynek mondott Európa fölött, ahol valójában az egyházat a pénz mozgatta, a hatalom, a trón és oltár szövetsége, és ez egy visszatérő kísértés azóta is.
De hogy kell azt kispekulálni, hogy mit kell csinálnunk ebben a helyzetben? Ha elfogadjuk azt, hogy ez Isten valamiféle figyelmeztetése arra a bajra, ami itt nálunk van. Mi a teendő? Mi a következő lépés?
Akkor Zwinglivel folytassuk, Luther kortársával, vagy éppen Bullinger Henrikkel, kortársakról beszélünk, ők zürichi reformátorok voltak, kortársai egyébként Luthernek. Ők már Luther is egyébként, de ők sokkal markánsabban a régi népnek, a régi zsidó népnek, az ószövetségi zsidó népnek a történetét idézgették, jelesül a Bírák könyvét, az 400 évet ölel fel, és a Bírák könyvét olvasok, hogy 25-30-40 évenként olvasunk egy történetet. Mi történik? Miután Isten ad egy szabadítót, elárul a veszély, azért ott 3000 évvel ezelőtt az egy nagy migráns világ volt, ott mindenki mozgott, Egyiptom ment Babilónia felé, Babilónia ment Egyiptom felé, kisebb népek, törzsek állandóan mozogtak. Adott Isten a szabadítást, elárult a nagy veszély, a végveszély, és akkor azt olvasok, hogy de a nép elfordult Istentől, elkezdett magának élni, házra gyűjteni, negyedik autót vásárolni, másik embert agyontaposni, önmagát isteníteni, és akkor megéljött az ostor, megéljött a végveszély, és azt olvasok a Bírák könyvében, de van erről Zsoltár, és ritmikusan visszatér, és akkor fölfaházkodott a nép, vagyis megtértek. Megváltoztatták a gondolkodásukat. A megtérés szót itt talán úgy lehetne érteni, hogy kitoladtak a zsákutcából. És a 16. századi reformátorok ezt válték, hirdették, maradjunk Svájcnál, ugye 1515-ben a svájci hadiszerencse oda lesz, és onnantól kezdve Svájc sehol nem tud elérni hadisikereket. És akkor elkezd Zwingli és Bullinger is beszélni arról, hogy azért következett be Svájcnak, ugye, mosolygunk ezen, hogy Svájc esetében, azért következett be Svájcnak ez a rettenetes állapota, mert bocsánat, önmaguknak kezdtek élni, tessék megtenni, tessék Istenhez fölfaházkodni. Na most ez úgy tűnik, hogy abban a hihetetlen, szorító, gyakorlatilag lépéseket, döntéseket követelő rázatásban, amiben most a mai Európa benne van, csak kapkodjuk a fejünket, hogy három naponként homlok egyenest elterő elképzelések, ami tavaly még a legmagasztosabb politikai döntése volt Európának, annak már a negyedét nem látjuk megvalósulni. Tavaly még mindenki jöhetett, most már arról hallunk, hogy hányat fognak kitoloncolni. Tavaly mindenki azt mondta, hogy biztonság van, most itt vagyunk évvége felé, jönnek a nyugtalanító hírek a keresztények elleni terrortámadásokról, mindenfelől, innen, onnan, amonnan. Egy szóval azok a forgatókönyvek, amelyeket az ember tud, begyakorlatoztatott, vagy kikalkulált, hogy működni fognak, valami oknál fogva nem tudnak működni. Nem áll össze civilizációs erővé, kulturális erővé, valami olyan szilárd meggyőződöttségé, kapcsolódom Gács püspök úrhoz, hogy hát először talán magunkba kéne nézni, én nem is annyira a szociális dimenzióba viszem ezt az ügyet, mert akkor elutalhatnám mondjuk a Közép-Ázsiából érkezőket arab olajemírségekbe, Európához képest fölmérhetetlen gazdagságban élnek. Én ezt sokkal inkább szellemi kérdésnek tekintem, és szoktam mondani, addig kellette magát Európa a sok jóval, amit egyébként ajándékba kapott. Addig kellette magát Európa azzal, hogy végül is kisebb konfliktusok tekintve 70 éve ezen a kontinensen béke van. Addig kellette magát Európa azzal, hogy mi mindenkinek feltétel nélkül azonnal tudjuk adni és produkálni a javainkat, míg elkezdtek kopogtatni. És akkor most
először... De olyan áron azért tegyük hozzá, Gáncs, hogy a olcsó bérmunkával Hongkongba gyártatják,
az mert Indiában
az azért az európai jólét.
Itt van előttem az a szemüvegtok, pár száz forintért vettem, nem tudom, hogy ez ha valahol Ázsiában egy 10 éves gyerek készítette, hány forintot kapott érte. Vannak ilyen szorongásaink, de nem arról akarok beszélni, hogy miből szerezte ezt Európa, bocsánat, ez is egy súlyos kérdés, hanem az, hogy amilyen van, az elége. Hát először ezt kéne kimondani, hogy nem elég. Hát az európai országok, mondjuk ki, nem túl kellemes hír ez, egyre inkább arra felé tartanak, hogy a 100 évig épített nagy szociális rendszereket bontják vissza. Hát ezek a tények. Emelik a nyugdíjkorhatárokat, csökkentik a társadalombiztosítással együtt járó lehetőségeket, nagy küzdelmeket folytat Európa is, hogy szinten tarts ezt a jóléti államot. De hát elnézést, megérkezik egy migráns fiatal Németországba, leszáll a Düsseldorfi repülőtéren, ha repülővel jött mondjuk, és megy be a városba, ugyanazt látja a repülőtér mellett elhelyezett óriás plakátokon, mint én. És onnantól kezdve is azt mondja, hogy itt vagyok, és kérem én is. És ha 60 millió migráns van most a világban, 60 millió, nem 500 000, meg 1 millió, meg 2 millió, potenciálisan 200, akkor ez csak logisztikai kérdés, hogy mikor érkeznek meg. Európa pedig, bocsánat, kellette magát 100 évig. Ünnepeltette magát, mint a jólétnek, a szociális igazságosságnak, a nem tudom minek a társadalma. Igen, miből? Az olcsó bérmunkából. És a többi. Tehát nagyon sok olyan társadalmi, önismereti, morális, civilizációs, szemléleti kérdést kellene felvetnünk, amit most jelenleg úgy érzem, hogy azzal, hogy valahogy megoldjuk, eltolunk. Egy egyszerű példát mondjuk, nagyon csúnya lesz, és kérem a hallgatókat is, ne értsék félre. Ha valahol negyedjére, ötödjére gyulladt ki a faluba a tűz, volt egy ilyen gyerekkoromban, volt egy piromán, aki mindig felgyújtotta a szalmakaszlokat. Negyedjére és ötödjére is ki lehet menni, és el lehet oltani a tüzet, és lehet toronyőrséget tartani, és kolombolni. Egyszer meg kéne kérdezni, hogy miért gyulladt ki? Mi az oka?
Hírek következnek, bocsánat, utána innen folytatjuk. Bogárde Szabó István református püspök, a Zsinat lelkészi elnöke, és Gáncs Péter, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök püspöke, az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést felvételről hallják.